Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
A 90-es években, amikor a délszláv térségben dúlt a háború, és tömegesen vándoroltak el a vajdaságból az emberek, ő három szegény sorsú kislány magához vett. Néhány évre rá már 55 diákkal működtetett leánykollégiumot Nagybecskereken, és neki köszönhetően sikerült megnyitni három új magyar tagozatot az addig szerb tannyelvű középiskolákban. Köszöntöm Önöket, Ternovács István vagyok. Vendégem Rácz Katalin Gizella, szerzetes nővér, a Boldogasszony iskola nővérek leánykollégiumának a megálmodója és életrehozója, aki a délvidéki szórvány gondozásában betöltött szerepéért, a magyar és keresztény szellemiség életben tartásáért és ápolásáért, a délvidéki magyar nemzeti közösség feltétlen szolgálatáért 2012-ben kiérdemelte a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést. Idén nemzeti ünnepünk alkalmából pedig a délvidéki magyar örökség megőrzéséért, a közösség megmaradását szolgáló munkájáért és több évtizedes leánynevelő tevékenységéért a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki.
Heten voltunk testvérek, én vagyok a legfiatalabb. Szüleimnek dédelgetett vágya volt, hogy mivel legfiatalabb vagyok, majd egy napon a gondjukat viselem, és nagyon csalódtak akkor, mikor azt mondtam nekik, hogy én más útra szeretnék térni. Hogy honnan jött ez a másik út? Akkoriban még nem nagyon jártunk hittanra, én később kezdtem eljárni hittanra, az iskolatársaimtól hallottam róla, és akkor kíváncsiságból elmentem, megtetszett, és akkor utána mindig sűrűbben oda jártam. A hitoktató Margit nővér volt, és utána ő ismertetett meg a többi nővérrel. Akkoriban még Bánátban nem volt püspök. Bukátko püspök úr Belgrádból, a belgrádi érsek jött 10 évenként bérmálni. És mi itt kikindán 10 év után, hát körülbelül 400-an bérmálkoztunk egyszerre, és én is köztük voltam. És ekkor Margit nővér kérte, hogy segítsek neki kiírni a bizonyítványokat, és akkor határoztam én el, hiszen én nagyon szerettem különösen kisgyerekeket, utána később a nagyobbakat is megszerettem, és mindig tanítónéni akartam lenni. És akkor most így jött ez a gondolat, milyen jó volna, ha nővér lennék, akkor tanítónéni is lehetnék, nevelő is lehetnék, és az embereket nem csak az ember szeretetre, hanem Isten szeretetére is nevelném. És amikor ezt elmondtam a szüleimnek, persze ő nekik ez nem tetszett. Ők meg voltak győződve róla, hogy hát én, mint a többi már férhez ment, megnősültek. Hát milyen jó volna, ha én maradnék velük. Addig harcoltam, kértem, hogy én szeretnék elmenni legalább próba időre a nővérekhez, és ha véletlenül nem, akkor visszajövök. Hát a föltétel az volt, hogy befejezzem a középiskolát. Közgazdasági technikumot végeztem Kikindán, ott, ahol beléptem, és kikindai születésű vagyok. És ekkor utána döntöttem, hogy igenis maradok, a fájó szívvel is, de látták, hogy eltántorítani nem tudnak, és akkor azt mondta az édesapám, menj Isten áldásával, de ne hozzá szégyent a fejemre. Az édesanyám még azt mondta, ne felejtsd, hogy a kapu mindig nyitva van, mi mindig visszavárunk.
Döntéséhez hozzájárult az is, hogy látta, hogy fogyatkoznak a nővérek?
Akkor Kikindán még 10 nővér volt, de akkor is én azt láttam, hogy többnyire idősek már. És akkor, hát így a faluhelyre már nem tudtak kimenni. Margit nővér 600 lány gyereket tanított Kikindán, és reggeltől estig a hittanteremben volt. És akkor mi nagyobbak, amit segítettünk neki, tehát nem tanítani, hát ilyen körülötte lévő dolgokat, főtakarítottuk a hittantermet, segítettünk bizonyítványt írni, és hát ami nagyon-nagyon szép volt, meg soha eddig el nem felejtette senki, hogy például a Kikindán a hívek, és a gyerekek messze laknak. Iskola után mi, ha hazamentünk, még egy óra hosszát gyalogolni ide, meg még egy óra hosszát haza, az már egy gyereknek nagyon sok. És azért akkor azt mondta Margit nővér, ő meghozza az áldozatot, úgyhogy mi iskolából rögtön oda mentünk a hittanterembe, és ott kaptunk egy darab zsíros kenyeret, vagy lekváros kenyeret, vagy mézes kenyeret. Addig játszottunk, hogy mi nagyobbak a kisebbekkel, míg a csoport sorra nem került, úgyhogy mi ezt soha nem felejtettük el. tudom, hogy kentük már a kenyeret, mi örültünk, hogy segíthetünk, és ez úgy bennünk van mindnyájunkban, hogy kenyeret ettünk. Bocsásra 10 kenyeret is vettek a nővérek, azért, hogy a gyerekeknek legalább egy-egy darab kenyér jusson.
Melyikének kell folytassuk?
Föltámadás. A magyarságnak a föltámadását is egybe ünnepeljük. És bármi ilyen allelujás éneket vagy zenét nagyon szívesen.
Akkor a Temerini Sasan kórus dalával kezdünk.
Ott a Via Dolorosa Jeruzsálem utcáján, ahol megváltunk a Golgotára ment. Tolongot ad meg, pribékek vonszolták a vesztőre. Hát a ütésektől vérzett fehér tövi korona, minden lépés újabb kín és fájdalom. A világ összes bűne nyomta vállát a kereszt súlya alatt. Ott a Via Dolorosán szenvedésnek útján, ott járt némán győztesen a bárán. Felvette a keresztet, szeretett téged, engedett. Ott a Via Dolorosa hordozta
és 78 között besegítettem hitoktatóként, már befejeztem az középiskolát, és Zágrába befejeztem a teológiát, és akkor amíg vártam arra, hogy noviciátusba menjek, az előkészületi évbere, addig én Margit nővér mellett 2 évig tanítottam. 78-ban mentem Németországba, mikor nővér lettem, és akkor itt nem hagyhattam el a noviciátust, amíg fogadalmat nem tettem. Ideiglenes fogadalmat 3 évre.
Aztán a püspök atya hívására 1978-ban hazatért, és 1984-ben itthon tett török fogadalmat. Nevelői nem próbálták még marasztalni?
Fölcsillantották előttem, hogy szeretnék-e ott maradni, mert Svédországban nővéreknek mi egy nemzetközi kongregáció vagyunk, és a nővéreknek ott volt egy óvodájuk és iskolájuk, a rengeteg Ausländerrel, ezekkel a kivándorlottokkal, nagyon sok szerb, horvát, magyar, és akkor ezek nekik nagyon nehéz volt, hogy nem tudtak velük kommunikálni. És akkor ők abban láttak egy hát jövőt, hogy talán, ha én mennék, németül már tudok, akkor most milyen jó lenne, hogy tudnék foglalkozni ezekkel a gyerekekkel is. De akkor én nekem úgy leültem, tetszett az ötlet.
De hazahúzt a szíve.
De a szívem hazahúzott. És akkor én mondtam a nővérnek, hogy sajnálom, de bánát nagyon szegény, és én előttem 10 évvel azelőtt volt 2 fiatal nővér, azóta nincs. És engem nagyon hazavárnak, de nagyon várnak haza, és akkor az fájó szívvel azt mondta, hogy megértem, és sohasem hagyta el Erhárd a nővér, hogy támogasson. Minden gondommal, bajommal később, ami jött, mindig hozzáfordulhattam, és mindig mellém állt.
Mit jelentett a maga életében a fogadalomtétel?
Hát ez egy nagy mérföldkő volt. Az életemben el kellett dönteni, hogy most visszatérek a civil élethez, vagy elkötelezem magamat Isten és az ember szeretet mellett. Számomra nem volt kérdéses, hogy én a Isten és ember szeretet szolgálatát fogom vállalni, hiszen úgy éreztem, hogy a szívem mélyén erre kaptam hivatást, és nagyon elégedett voltam. A nehézségek ellenére is én boldog voltam. Más az élethez nem kell. És ha én másokat is boldoggá tudok tenni, ez már egy teli találat. 78-ban, így augusztus végében jöttem haza, már szeptember elején Csókára kértek kitoktatónak. Akkoriban még sok gyerek volt a családban. Nem úgy, mint most, hogy egy-kettő. Három, négy, né, van ahol öt is. Tehát mindig volt például Csókán két magyar osztály és egy szerb osztály. Hát most minden osztályban, ha 20 gyerek van, az már csak 40 gyerek egy-egy osztályban. Mikor én oda kerültem, 300 gyerek járt hittanra.
De akkor még nem az iskolai órák keretében tartották a hittant, hanem ha délelőttesek voltak a gyerekek az iskolában, akkor délután mentek hittanórára, a templom mellé az ottani paplakba, és ez így ment mindenütt.
Pontosan így volt, hogy a gyerekek a szerencsémre, hogy mindig délelőtt mentek iskolába, és akkor én délutánra kimentem 11 óra fél 12-re, és azt próbáltam, hogy például Fekete Tó, Monostor, Verbica, akiket két órakor vittek haza busszal, mert már nem volt magyar osztály, és a szülők mégis ragaszkodtak még akkor, hogy magyar iskolába járjon, azokat hazavitték. És akkor én néztem, hogy egy órára ott legyek, akkor megtartottam nekik a hittanórát, és nekik két óra előtt hozták a délutáni csoportot, a középiskolásokat, és őket vitték haza. Tehát ők már akkor készek voltak, nekem jó volt, hogy nem kellett három faluba menni, hanem ott helybe elintéztem őket is, és akkor délután jöttek. Tehát egy órakor fölmentem a hittanterembe, este hatig nem jöttem le.
Ez azt jelenti, hogy több száz gyerek magának köszönhette, igen, hogy egyáltalán megtarthatta az anyanyelvét, hiszen magyar nyelven folyt az oktatás.
Hát igen, a hittanóra, igen, Csókár azt nem mondhatom, a mai napig van még magyar nyelvű oktatás, csak már Fekete Tó Monostor itt már akadozott, kevés volt a gyerek, és akkor úgy hozták busszal be őket. Csókán nem voltak nővérek, én Kikindáról utaztam ki, elejébe autóbusszal, és akkor az öreg úr látta, hogy ez nekem nehéz, és akkor fölajánlottak neki egy autót, amit ő itt adott nekem, hogy én járjak ki a hittanórákat azzal tartani. Örültem neki, és nekem mindjárt könnyebb volt. És ez így ment 14 évig. Ott a paplak mellett volt egy rossz istálló, és azt alakítottuk át hittanteremnek. Hát azt maguk nagyon jól tudják, hogy akkoriban vert fal volt. És a gyerekek, ha belerúgtak, az akkor potyogott. És akkor mit csináltunk? A nagy hammer papírokat vettük, azt kirajzoltunk rá, és azt aggattuk a falra, hogy hát de legyen csúnya. A szülők akkor jöttek, látták, hogy foglalkozom a gyerekekkel, jöttek és kérdezték, hogy van-e valamire szükségem, nem jó volna valami linoleumot, vagy valamit lent venni, hogy ne a puszta földön, és akkor azt vettek, padokat szereztek, úgyhogy a gyerekek padokon ültek, de ha rajzoltak, vagy festettek, akkor letérdeltek a földre, és a padon rajzoltak. Én pedig otthon előkészítettem, amíg idővel valaki nem ajándékozott egy táblát, egy papírra, mindig lerajzoltam, és ott tartottam a kezembe, hogy a gyerekek átrajzolják, amit tanultunk, mert rajzolni nagyon szerettek.
A Szent Fidél énekkart halljuk.
Mennek az asszonyok, mennek az Úr sírjához, keresik azt, akit megöltek, keresik azt, akit szerettek. Mennek az asszonyok, mennek az asszonyok, mennek az Úr sírjához, kezükben fehér gyors, szívükben fájdalom. Mennek az asszonyok. Yeah.
1880-ban a Bánát központjának számító Nagybecskereken felépült a Zárda, a Zárda templom, a Római Katolikus Leányintézet, és megkezdhette működését a szegény iskola nővérek szervezésében a Leányiskola. 1944 után a kommunista hatalom felszámolta az egyházi oktatási intézményeket, ingatlanjait elkobozta. 52 évvel később, 1996-ban maga létrehozta a Leány Kollégiumot. Bátorsága és kitartása sokak számára jelent azóta is iránymutatást. Miből merítette az erőt ahhoz, hogy ekkora fába vágja a fejszét?
Ebben a viharos helyzetben, mikor már kezdődött a volt Jugoszlávia szétesése,
1991-ben.
Én még kijártam hittan tartani, és akkor vettem én ezt észre, hogy a nyolcadikos leánykákkal leültünk beszélgetni bérmálás előtt, és akkor kérdeztem, hogy hova mennek nyolcadik után. És akkor ők azt mondták, hogy nem mennek sehova tovább tanulni, mert nincs rá anyagi lehetőségük. Háború volt. Minket felszólítottak, hogy aki fél, menjen el, elhagyhatja az országot. Nagybecskereken a Cáradusanában élő nővéreink elmentek, és az épület üresen állt. Eddig én Kikindán vagyok. És Kikindáról jártam át.
De ez 40-50 kilométer.
Igen, de azért én hát megtettem. Az épületet karban tartani 94-95-ben. Többször is telefonáltak, mivel Boszniából jöttek tömegesen a menekültek, hogy adjuk bérbe ezt az épületet. Ott pedig igazán egy nagyon szép, impozáns épületünk volt, egy emeletes házunk, ami bent az udvarban van.
Háborús menekülteket akartak telepíteni a nővérlakba?
Igen. Hát az átát is elvették, és a nővéreknek ki kellett menni a második világháború után, és utána ők a római nővérek segítségével vették meg ezt a cáradusanai házunkat. És akkor itt ez egy szép épület, most üresen, és akkor én gondolkoztam, hogy mi legyen. És ekkor ismét szóltak nekem, hogy kifizetik a házbért is, csak engedjen be, mondtam, na, ha most bementek, akkor megint viszontlátásra nővérek, oda a szép ház. És akkor én fölmentem Budapestre, és szóltam a tartományi főnöknőnek, hogy valamit kell a házat csináljunk. Vagy adjuk el, vagy csináljunk valamit. És akkor megkérdezte, hogy mit. Mondom, nézzék, iskolanővérek vagyunk, a nevelés a célunk, és én most láttam, hogy a mi magyar leánykáink milyen bajban vannak. Miért nem nyithatnánk ott egy leánykollégiumot? Próbáljunk meg valami módon segíteni. És akkor erre föl azt mondta, hogy hát és te elvállalod azt, hogy ezt a kollégiumot fogod vezetni vagy csinálni. Hát kicsit meghökkentem, azért nem voltam rá készülve, és azt mondták, próbáljam meg. Hát mondom, Isten segítségével legyen. De közben piszkáltak tovább, hogy adjuk a menekülteknek, és én azt találtam, mondta, hogy időközben nevemre írattuk a házat, hogy az új tulajdonosnak terve van a házal, és akkor ők nem kérdezték, hogy mi az új tulajdonos terve, az én keresztnevemet mondtam be, ők engem a nővér néven ismertek, és akkor ők nem jöttek rá, hogy ez itt egy kis fifi, és akkor mi szépen ketten Botka Margit nővérrel átjöttünk Kikindáról 96. augusztus 26 ide Nagybecskerekre, és én padéi hitoktatóként ott volt három nagyon, de nagyon szegény lánykánk. És akkor én elmentem azoknak a szüleihez, és mondtam, hogy adják ide a három lánykát, majd én elviszem magammal, és ott Nagybecskereken járni fognak iskolába. Volt magyar gimnázium, én törődök velük, nem kell, hogy fizessenek semmit, sőt, még én fogok nekik segíteni, és hogy természetesen hétvégeken, két hetente, amikor lesz egy kis pénzük, akkor majd hazajönnek látogatóba.
Azt a három lányból több tíz lett.
Igen. Három hétig körülbelül volt három lány. És akkor már október 1-én 13 lányunk volt. Eddig egy ágy volt, akkor emeletes ágyakat raktunk be. Elsőjében ez így nagyon jó volt, de hát nagyon hamar elterjedt a hír, és jöttek az emberek sorba, kérdezik, jövőre is lehet. És nekem gondoskodni kellett továbbra, hogy honnan. Nagy padlásunk volt, és a padlásteret is átalakítottam, temerényi szülők sokat segítettek. Olyan nagy szegénység volt, hogy ők fizetni nem tudtak. Annyiból segítettek, hogy a szülők otthon tartottak jószágot, meg kertből hoztak mindenféle élelmet, és ez nekünk nagy segítség volt, és akkor én szóltam a nővéreknek, akikkel együtt voltam Németországban, hogy valami módon segítsenek. És akkor ők kezdtek nekem gyűjteni, és ebből a gyűjtésből tudtam rezsit fizetni, vettem föl két asszony, aki segített főzni, takarítani, és hát így indult be a kollégium. 96. szeptember 1-én, és azóta fönt van.
Nem csak Bánátból, hanem még Bácskából is jönnek ide magyar diákok, akik itt szeretnének Nagybecskereken a Bánság központjában tovább tanulni.
Az első évben 13 volt, a másik évben 24, a harmadik évben már 35 lányunk volt, és hát azon is kellett már lassan gondolkozni, hogy hogyan fogjuk bővíteni a teret, hogy hát ha minden évben elérjük azt a létszámot, minden négy év, vagy megkezdődjön a csere, hogy akik leérettségiznek, elmenek, hogy a helyükre, de addig csak nőttünk, senki nem ment el, csak mindig jöttek hozzá. Hát akkor jött a tartományi főnökünk is, egy látogatónk, jött Budapestről, mérnök volt. Úgy körülnézett, azt mondta, hogy hát nem is rossz ez a maguk kertjük. Itt azt mondja, szépen lehetne azt mondja, egy épületet fölemelni, és hát én nagyon megörültem. Akkor ott csináltunk a kertünkből, egy nagyon szép pincét, mert raktárunk se volt, mindig jobban szorultunk. Csináltunk egy nagyon szép ebédlőt, tornatermet, csak így a benti kisebb termeket fő tudtam szabadítani hálószobáknak, és végül is már 55-en lettünk. Én bennem csak egy gondolat volt, meg egy dolog, hogy segítsek. 2000-ben a diáksegélyzővel megbeszéltük, hogy mi a minisztérium felé kérvényt adunk be, hogy a magyar gimnázium mellé nyissanak más magyar osztályokat is. De hát ez egy nagyon nagy rizikó volt a gyerekeknek is, és mi ígéretet tettünk, hogy amennyiben kinyílik ez az iskola, mi ezeket a gyerekeket befogadjuk, és elhelyezzük. És sikerül. Azóta van az egészségügyi szakközépiskolában magyar nyelvű oktatás, a közgazdaságiban van 3 éves szakácsiskola, és van elektrotechnikai szakközépiskolában magyar nyelvű és a gimiben. Tehát azóta 2000 óta 4 magyar osztály van itt Nagybecskereken, ami a háború után csak egy gimi osztály.
A 2000-es évek legelején beindult a vagyonvisszaszármaztatás, így a nővérek is visszakapták egykori objektumukat, amit a második világháború végén a kommunisták elkoboztak, és egy új világ nyílt meg.
Igen, ez számunkra egy nagy-nagy öröm volt. Igaz, hogy nem az egészet kaptuk vissza, csak a felét. Olyan rossz állapotban volt, hogy jobbnak látták, hogy 50 év után okosabb egy új épületet építeni, mint ezt a rossz épületet felújítani. És ezért kaptuk mi vissza, iszonyú rossz állapotba. Úgyhogy nem csodálom, hogy évekig tartott a felújítás. Én csodálom, hogy ilyet hoztak ki belőle, de ezt a nővérek már nem tudták saját erejükből megtenni.
Na de azt, amit maga művelt, arra mondhatjuk, hogy mégiscsak képes egy fecske nyarat csinálni, hiszen csodát tett itt, nem létező magyar nyelvű tagozatok helyén, újak jöttek létre, több tíz gyereket el tudtak helyezni, megnyílt a világ, a szétszórt élő gyerekek számára.
Én nagyon örültem, akkor nekünk nem kellett reklámozni, nem kellett menjünk a falvakba mondani, hogy van egy ilyen kollégium, meg mindenféle. Már évekkel előre foglalták le a helyet, hogy jöjjenek. Hát én azt mondom, talán isteni gondviselés volt. A jó Isten ezt így akarta. Én a mai napig azt tudom mondani, hogy tényleg jó akarat volt bennünk. Még ezek a gyerekek az az első 15 év, az egy olyan 15 év, egy olyan összetartó, jó, szorgalmas, mind a kis méhecskék, azok tudták, hogy nekik tanulni kell, ez a jövőjük, és ők beleadtak mindent.
Megvannak az objektumok, ezek kialakításához, megépítéséhez a magyar állam is hozzájárult.
Nem, igen, a magyar állam teljesen ők újították fel. A mi zárdai épületünket igenis a magyar állam újította fel, amiért nagyon hálásak vagyunk.
Az egyik legismertebb húsvéti ének következik, amelynek dallamát Händel szerezte. a munka, amit maga végzett, az az áldozatvállalás egy olyan kisugárzással bírt, hogy vonzotta ide a gyerekeket, a szülőket, és megmozgatta fél világot.
Mindig azt gondoltam, a népemről van szó, és mindig azt akartam, hogy segítsek rajtuk. És láttam azt, hogy akik tehették, akinek pénze volt, elment. Kik maradtak itt? A szegények. És a szegényeknek is azt akartam, hogy ne maradjanak lent, hanem emelkedjenek egy szinten fölé, és azok, akik tényleg ezt értékelik. Nagyon sok tanítónénink van, akik kerültek a kollégiumból, óvónénink, van ügyvédünk, van orvosunk, közülük meg minden, akik itt maradt. És én erre vagyok a büszke, hogy itthon maradtak, és építik a jövőt tovább. Igaz, hogy nem könnyű nekik. De azért, ameddig csak lehet, azt mondták, ők csinálják, nem mondom, hogy valaki nem ment el, elmentek, de hozzáteszem, bárhova mentek, megállják a helyüket. És nekem egy nagy kő esik le a szívemről, hogy nem hiába tettem, amit tettem.
Mivel telnek mostanság mindennapjai?
2020-ban, amikor készen lett a zárda épület, amit visszakaptunk, akkor a lányok átmentek oda. Azóta vagyok én idézőjelben nyugdíjas. Ott nagyon szép nekik, modern épület, nagyon impozánsan megcsinálták minden szobában. Fürdőszoba, konditerem, külön szép nagy tanulóterem, tehát érdemes megnézni, és tényleg nagyon hálás vagyok. Hát most már én, mint nevelő nem járok, be, de tanácsaimmal tovább mellettük állok, és a vezetőségben benne vagyok. Az alapítványok, amelyek fönntartják a kollégiumot, benne vagyok, úgyhogy ritka hét, hogy nem megyek be, de hát a meglévő problémák, amik adódnak, hát természetesen, hogy nem tanálnak süket fülekre, szívesen továbbra is imádkozom értük, sokat gondolok rájuk, és hát találkozok velük, örülök, hogy együtt vagyunk, azért nem lehet elfelejteni.
A nagybecskereki Szatmári Karolina Leány Kollégium alapítójaként a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést a délvidéki magyar örökség, a magyar közösségek megmaradását szolgáló önzetlen tevékenysége, valamint több évtizedes leánynevelő munkája elismeréseként vehette át a minap. Milyen gondolatok fogalmazódtak meg, amikor értesült a magyar állami elismerésről?
Örülök, hogy mások ezt tudják értékelni. Én hálás vagyok ezért, de még jobban örülök annak, amit tettem. Mert azt gondolom, hogy valamit tettem a magyarságért, és nagyon örülök annak, hogy a leányaink tovább viszik azt, amit mi elkezdtünk, és azt gondolom megsokszorosítják. Mert többször hallunk olyan visszhangokat, hogy jaj, itt ebbe is ebbe a faluba ez a lányunk ilyen is ilyen jó, milyen jó, hogy az egyházhoz hű, még segít, meg mind. Ez nekem egy visszaigazolás, hogy igenis elismerték azt, amit mi tettünk, amiért mi harcoltunk, és amit átadtunk nekik.
Küzdelmes élet áll mögötte, de még érte dolgozni látszatja van. Itt van ez a sok fiatal, aki Gizéla nővérnek köszönhetően megtartotta anyanyelvét, itthon maradt. Milyen útravalóval szolgálna azoknak, akik ingadoznak, menni vagy maradni? Érdemes küzdeni a szülőföldön?
Érdemes. Itt vagyunk itthon. És ne felejtsük el, hogy bárhol lehetünk a világon, a hazánk itt van.
Beszélgetésünket melyik kórusművel zárjuk?
Szeretném hallani az Alleluját.
Rácz Katalin Gizella szerzetes nővér, a Boldogasszony iskola nővérek Leány kollégiumának a megálmodója és életrehozója volt, aki a délvidéki szórvány gondozásában betöltött szerepéért, a magyar és keresztény szellemiség életben tartásáért és ápolásáért, a délvidéki magyar nemzeti közösség feltétlen szolgálatáért 2012-ben kiérdemelte a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést. Idén nemzeti ünnepünk alkalmából pedig a délvidéki magyar örökség megőrzéséért, a közösség megmaradását szolgáló munkájáért és több évtizedes leánynevelő tevékenységért a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki.
Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is megköszöni figyelmüket a beszélgető társ Ternovács István.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Balassagyarmaton FM 93,7. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. 6. rész.
A sivatag rettenetes és kérlelhetetlen. De vissza kell térnie a sivatagba annak, aki azt valaha megismerte.
A 40 nap útján 1929 5. rész.
Feltettem magamban, hogy még napkelte előtt fogok felébredni, és az aránylag hűvös éjszaka kitűnően kipihentetett. Épp dereng, amikor megmászom a magas dűnét. Odalent társaim takaróikba burkolózva alszanak, és a két kocsi, mint két pihenő állat, mintha saját nyomukra lennének kipányvázva. Mély parányi és jelentéktelen innen felülről nézve ez a kis csoport. Mit is keresnek ezek a pontok itt a végtelenség birodalmában? Hogyan merészkedhettek ide ezek az élőlények a halál birodalmába? Miért rajzolták éles nyomukat az érintetlen szűz felületre? Úgy érzem, mintha szentségtörést követtünk volna el azzal, hogy behatoltunk ebbe a fenséges magányba. És erőt vesz rajtam a sivatagvándor alázatossága a teremtés végtelenségével szemben. Nem lehetett véletlen, hogy azok a legnagyobb törvényhozók, akik az egy Isten tanát hirdették, a sivatagból jövetkezték meg működésüket. A keleti láthatáron meghasad az első pirkadás, és a felkerekedő könnyű szél különös mozgásba hozza a dűne tarajokat. Még nem vehetek ki részleteket, de ha messzelátót mozdulatlanul rászögezem valamelyik éles dűneperemre, látom, amint állandóan valami változás rezeg végig a homok felületen. A lefolyó homokszemcsék alig észrevehető, de örökös vándorlása. Most kegyetlen játékba kezdek önmagammal. Arcomat kezeimbe fogom temetni, és nem fogok feltekinteni addig, amíg az előttem fekvő óra mutatója nem mutatta 5 perc lefolyását. Valóban csak 5 perc volt, vagy tán itt a határtalanság birodalmában az idő is a végtelenségbe merült. Az óramutató mégis elérte az 5. percet, és most lassan észak felé fordulva szememhez emelem a messzelátót. A látómező körében végtelen dűnes sorozat hullámvonalai rajzolódnak le. És messze a láthatáron felettük kiemelkedő sötét foltok, pálmacsoportok magas koronái. Kárga oázis! Kiáltásom az alvókat felébreszti. Emlékezetembe vésem az irányt, amelyen mennünk kell, és lesietek embereimhez. Reggelire nem is gondolunk. Gyorsan felrakjuk holminkat, azután erőltetett közönnyel várjuk, amíg a motorok átmelegszenek. Kényelmes tempóban megindulok. László a megszokott módon követ. A dűnék lassanként elmaradoznak. A távolban tamariszkusz bokrok tűnnek fel, bal oldalunkon a dűnék közül egy alacsony sziklás hegyorma bukkanik elő. Valószínűleg az északi Abu Bayan. Azután messze előttünk pálmák lesznek láthatók. Amikor kilométer órám a táborhelyünk óta megtett 25. kilométert regisztrálja, zöldelő termőföldök széléhez érkezünk. Minden átmenet nélkül a szélső öntöző csatorna egyenes vonalánál végződik a sivatag homok, és kezdődik az élet birodalma. Döcögve hajtunk a termőföldön keresztül, és már is arra vigyázunk, hogy kárt ne tegyünk abban, amit emberi kéz létesített. Azután megállunk néhány agyakkunyhó előtt, amelyeknek lakói ilyett arccal bámulnak ránk. Nem szólnak, nem köszöntenek, csak néznek álmélkodó szemekkel, de azért élő emberi arcok. Nem olyanok, mint a Darbel Arbein fehéren vigyorgó néma útmutatói. De csak pillanatokig tart ez a mozdulatlan elbámulás. Leugrálunk a kocsikról, és most össze-vissza egymás kezét rázzuk. Hála legyen Allahnak, hogy átvezérelt a sivatagon. Szudáni kísérőink ünnepélyes hálaimába kezdenek. Ősi szokás szerint a szerencsésen megérkezett sivatagvándor köszönetet mond tevéjének is. Embereink megható mozdulattal a derék gépek felé fordulnak, és jobbjukkal megérintik a hűtőket. Aztán, mint a köszöntésnél, szívükhöz viszik kezüket. A Szudán és Egyiptom közötti út, amely a mádi felkelés óta feledésbe merült, íme ismét megnyílt. A Darbel Arbein középső szakaszán először keltek át a modern kor közlekedő eszközei. Karga oázis legdélibb falujánál vagyunk. Ein el Uach, az oázis szeme. Lakói körénk sereglenek. A férfiak alig tudnak felocsúdni álmélkodásukból, de egy öreg asszony sivalkodó korholása végre észre téríti az embereket.
Mit álltok és bámészkodtok? Vándorok érkeztek a sivatagból, hát elfelejtettétek apáink szokásait? Na, hozzatok vizet, tejet!
A jó emberek alig akarják megérteni, hogy a Szudánból jövünk. Csak ködös képzeleteik vannak arról a távoli országról, ahol az emberek mind feketék és vadak. Az öregség fejcsóválva siránkozik.
A Darbel Arbein. Ó, hiszen már nem is lehet meglátni az utat. Gyerekkoromban apám még kivonult az érkező karavánok elé, vízzel és datojával. De most már nincsenek útjelzők. Már belepett mindent a homok.
Elmondja, hogy néhány esztendővel ezelőtt egy nagy úr, egy herceg járt erre sok zakatoló gépkocsival. De nem tért erre vissza. Ki tudja, hol maradt a sivatagban. A pompás friss tejtől felüdülve érdeklődöm a további út iránt. Még jó messze vagyunk az oázis székhelyétől, Karga falutól, mint egy 120 kilométerre. Karga a külső oázis, az öt egyiptomi lakott oázis között a legnagyobb. Közel 300 kilométer hosszú, 20-30 kilométer széles, mély depresszió. Északdéli irányban húzódik a Nílus völgyével párhuzamosan, attól mintegy 250 kilométerre nyugatra. Az oázis medencéjét északról és keletről az a 300 méter magas sziklafal zárja körül, amely a Nílus menti sivatag fennsíkot határolja. Keleti szélén a líbiai sivatag leghosszabb dűne láncolata, a hírhet Abu Moharig, a hőség atya vonul végig. Ennek déli nyúlványai ráfutnak az oázis keleti szélét határoló sziklaperemre, és így az ovális Karga depresszió egészen körül van zárva. Egyik oldalról a magas sziklafallal, a másikról a dűnék áthatolhatatlan buckáival. Valamikor termőföld lehetett az egész nagy katlan, de az évezredek folyamán mindinkább elsivatagosodott, mind mélyebbre szállt a föld alatti vízvonulat szintje. Ma már csak elszórva egymástól nagy távolságra fekszenek a megművelhető vegetációs foltok. A legdélibb termőföld szigetnél vagyunk, alig 20-30 holdas terület. Néhány kilométerre feljebb két másik falu fekszik, Max Gebli és Max Bahari, a déli és az északi vám. Ez az elnevezés még a karaván kereskedelem idejéből származik, amikor az oázis lakói itt vették fel a szabad átvonulás biztosító vámot. Hamarosan akad egy fiatal ember, aki odáig elvezet. Onnan úgy értesülünk, már autónyomokat követhetünk Baris faluig, és attól egészen a székhelyig, Kargáig, mert a kormányzóság Ford kocsijai már ellátogatnak a déli községekig. Az oázis területén ismét jól láthatók a Darbel Arbein mesdjéi. Itt állandóan használatban maradt az út. Gépeink szempontjából még korán sem estünk át a nehézségeken. Hihetetlenül rossz, hepehupás vagy futóhomokos a terep. Elhaladunk néhány ezbach, tanya mellett, és megcsodáljuk azokat a római időkből származó romokat, amelyek arról tanúskodnak, hogy hajdanában sokkal nagyobb volt az oázis megmívelhető területe. Délfelé végre elérjük az oázis szívét, Kárga falu nagy kiterjedésű pálmaligeteit. A perzselő napsugár után jól esik a pálmaerdők árnyékos félhomája. Kárga lakosainak jövedelem forrása a datolya pálma. Hármasával, tízesével, magas agyagfallal vannak körülvéve az egyes pálmacsoportok, aszerint, hogy tulajdonosuk szegény vagy gazdag ember. Az utak és ösvények valóságos alagútjai vezetnek a tulajdonvédelem ilyen esztelen labirintusán át. Alacsony, erősen elzárt fajtók mögött, amelyeken csak meghajolva lehet bejutni, ezek a pálmafakertek az 1001 éjszaka meséit sejtetik velünk. Végre eljutunk a kormányzósági épülethez. Ott az oázis kormányzója rendkívül szívélyesen fogad és ünnepélyesen üdvözöl abból az alkalomból, hogy sivatag expedíciónk sikerült. Késedelem nélkül sürgönyöket menesztünk az egyiptomi és szudáni hatóságokhoz, hogy a repülőgépek készenlétét szüntessék be. Minden a legjobb rendben megy. A megrendelt benzinkészlet már napok óta vár reánk. Sőt, a kormányzó egy vezetőről is gondoskodott, aki majd az oázisból az egyiptomi fensíkra fog vezetni. Magamban ettől a hegymászástól féltem már napok óta. Három lehetőségünk van ahhoz, hogy a Kárga medencéből feljussunk a platóra. Az első a Darbel Arbain lenne, amely a Kárga depresszió északi csúcsánál vezet ki az oázisból, és Assiutnál torkolik a Nílus földjébe. A Kabir állítása szerint ez az út gépkocsi számára teljesen alkalmatlan, mert a hegyszoros annyira tele van szorva sziklagörgeteggel, hogy a tevéket is egyenként kell ott vezetni. Másik lehetőség a keskeny nyomtávú vasútvonal. De erre vonatkozólag a kormányzó azt mondja, hogy egyes helyeken a sziklába vágy szűk átvágások miatt bajosan mehetünk a vasúti pályán. Van végül egy régi karavánút, amely egyenesen keletnek vezet. Ezt javasolja új vezetőnk, az öreg félszemű beduin. Minél kevesebb időt akarunk veszteni, és úgy határozzuk, hogy még ma megkíséreljük, hogy a fensíkra feljussunk. Wadi Halfától idáig 1100 kilométert tettünk meg, és most már ezt az utolsó 250 kilométert, amely a Nílus völgyétől még elválaszt, minél előbb szeretnők megtenni. Üzemanyagunk kiegészítése után a barátságos hivatalnokoktól elbúcsúzunk. Csak az érint fájdalmasan, hogy a derék kormányzó utunk sikere fölötti örömében, amely őre áll, az utóbbi napokban a hivatalos sürgőnyök áradatát, felelősséget és gondot zúdított, elfeledkezik arról, hogy ebédre meghívjon. Szerencsére van Kárgában egy pihenőház, amelynek vendégkönyvében nem egy kiváló egyiptológus dicsérettel nyilatkozik az öreg Omár konyhájáról. Új kabírunk, hajlott hátú, bőbeszédű ember. Itt Kárgában úgy látszik nagy híre van, de rám nem a legintelligensebb ember benyomását teszi. Miután a kormányzó és hivatalnokai ismételten biztosítottak arról, hogy a vasútvonalon lehetetlen lesz tovább haladnom, úgy határozunk, hogy a keleti hágon kíséreljük meg a fensíkra való feljutást. Ahogy az oázist elhagyjuk, a vasútvonalat keresztezzük, és szomorú szívvel látom, hogy a sínek nyomtáva csak 75 cm. Úgy látszik, tényleg valami miniatűr vonat közlekedik ezen a pályán. Telepítvények és kertek mellett vezet a kabír. De oly rettenetes helyeken, hogy még mielőtt az oázist elhagytuk volna, sokat szenvedett abroncsaink közül kettő is kidurranik. Nekem az egész idő alatt a vasúti pálya jár az eszemben. Nem láthatnám az állomáson a vasút egyik kocsiját?
Nem, mert hetenként csak egyszer közlekedik a vonat. És az éppen holnap érkezik meg Farsi útból.
Az a kísérletem, hogy az öregtől a vasúti kocsi szélességét megtudjam, eredménytelen marad. Végre is, mint egy gyereket kérdezem ki. Ültél már a vasúton?
Igen, sőt, gyakran.
Válaszolja majdnem megsértődve. Hogy ülsz a vasúti kocsiban? Arccal a menetirány felé, vagy oldalvást?
Arccal előre.
Hány ember ülhet azon a padon, amelyen te ülsz?
Kettő-kettő, és közben lehet menni.
Ez tehát annyit jelent, hogy a vasúti kocsi legalább 3 méter széles. Következésképpen a bevágások nem lehetnek olyan szűkek, hogy autóinkkal ne tudnánk keresztül haladni. Az öreg kérdésemre esküdözik, hogy az egész vonalon nincsen egyetlen híd sem, amire én gyors elhatározással Lászlóhoz fordulok azzal, hogy kíséreljük meg inkább a vasútvonalat. Döcögve térünk vissza a vágányhoz, és nekivágunk a szűk töltésnek. Persze, nem valami kellemes az út. A talpfák rövidebbek, mint az autók keréktávja. A töltés laza homokból áll, és így csak nagy kínnal tartjuk rajta az egyensúlyt. Felváltva, hol egyikünk, hol a másik oldalt lecsúszik az átkozottul keskeny töltésről, és Isten csodája, hogy fel nem borulunk. Végre nagy nehezen eltalálom azt a menetsebességet, amellyel aránylag legbiztosabban egyensúlyoz a kocsi. Két község mellett haladunk el. Az egyik kaszárnyaszerű, ajtó-ablak nélküli elhagyatott házak romjaiból áll. A kabír elmagyarázza, hogy ez, még a közelmúltban, száműzöttek fogolytábora volt, a háború után azonban megszüntették. Egy Szent Ilona szigete a Sivatag óceánjában. Elérkezünk a hegy lábához. Szerencsénkre a töltés erre már görgetegekből épült, és szélesebb. Azért mégsem irigylem a mozdonyvezetőket, akiknek ezt a kalandosan épített hegyi pályát kell járniok. Ezen az útszakaszon sokszor a hideg futott végig a hátamon. Mély szakadékok szélén vezet a pálya. Helyenként mindkét oldalról 30 méteres mélység. Fölötte a töltés keskeny gerincén vergődünk át. László egy kötéltáncos ügyességével pokoli iramban vezeti kocsiját. Állítása szerint azért rohan, hogy növelje az egyensúly biztonságát. Én alaposan szédülök. Különösen olyankor, amikor a hátsó kerekek egyike vagy másika lecsúszik a töltésről, és gépem csak az alacsony síneken akad fenn. Meg is mondom Lászlónak, hogy így tovább nem megyek. Mint hogy úgyis késő estére jár, inkább megvárom a sötétség beálltát. Éjjel leárnyékolt fényszórókkal legalább nem látom a két oldali szakadék mélységét. Módszerem bevált, és a sötétben minden zavar nélkül tesszük meg mindketten a fennsík tetejére vivő hegyes-völgyes út utolsó kilométerjeit. A fennsíkon kis állomást találunk. Azokon a napokon, amikor a vonat közlekedik, a vonal munkások hajtánnyal idáig jönnek, hogy ellenőrizzék a pálya hegy szakaszát. A Nélus völgye és Kárge oázis között két ilyen állomás van. Az egyik 50 kilométernyire fekszik Farsi úttól, a másik, ahol most tartózkodunk, 70 kilométerre Kárgától. A keskeny vágányú vonal összhossza 220 kilométer. Erre a Kiló 145 nevű állomásra a keleti szoroson átvívő úton kellett volna elérkeznünk. Induláskor a kormányzó az állomáson lévő telefonkulcsát átadta, és megkért, hogy érkezésünkről értesítsük. Pár perc múlva már a készüléknél vagyok, és életemben először beszélek telefonba arabul. Halló, itt Kiló 145. Jelentse a mudírnak, hogy rendben megérkeztünk, és holnap reggel indulunk a Nílus völgyébe. Ez az utolsó éjszakánk a sivatagban. Valósággal metsző a hideg ide fent a kősíkon. Embereink nagy tüzet raknak, és legjobb konzervjeinket. Most már takarékoskodás nélkül osztogatjuk szét. Közben a síneken bedöcög a hajtány a vonalmunkásokkal, mert holnap délután érkezik a vonat. Arra már lent leszünk a Nílus völgyében, és Egyiptom országútján teljes sebességgel száguldunk Kairó és Európa felé. Különös fényükkel utoljára csillognak fejünk felett a sivatagi mennyből csillagmirjádjai. A felkelő hold ezüstbe burkolja a fennsík kopár szakadékait. És tábortűzünknél utoljára hangzanak fel a sivatag örök titkairól szóló ősi regék. Öreg kabírunk sokat tud mesélni Kufra oázisáról, ahova fehér ember nem juthat be. A szenusziakról, a sivatag korlátlan urairól. Hangja lassan elhalkul, amidőn a sivatagban rellő mérhetetlen kincsekre kerül a szó. Hallgatói csillogó szemmel követik minden szavát.
Kargából ősidőkben Sziva lakóinak leigázására idegen hódítókból álló sereg vonult ki. Vértezetük ezüst, sisakjuk arany volt. Vezetésükre Karga kabírjait kényszerítették, de ezek a férfiak.
És itt Feldobban a mesélő büszkesége.
Ismerték a kötelességüket. Kivezették az idegeneket a homokdűnékbe. És senki nem tért közülük vissza.
Feszülten figyelem az öreg meséjét. Tudom, hogy ő a kárgai benszülöttek ősi hagyományát ismétli, anélkül, hogy meséjének történelmi hátterét ismerni. Valahol ott, a homoktengerben veszett el Kambiszesz perzsa király hadserege, amely Kárgából indult útjára, hogy Jupiter Ammon oázisát, Szivát meghódítsa. Már Hérodotosz beszámolt arról, hogy ez az 50 ezer harcosból álló expedíció nyomtalanul eltűnt, és Szivában még ma is beszélik, hogy annak idején az istenek homokförgeteget támasztottak, és eltemették a perzsákat. Minő kincseket érő fegyvereket és felszerelést rejt vajon a sivatag homokja? Halkan és titokzatosan suttog most az öreg az elrejtett mesebeli városról, Zarzuráról, amely valahol messze kint a sivatag szívében álmodja elfelejtett álmát. Zarzura. Neve bennem is felkelti a vágyat, ami a mesélő szemében csillog. Lesz-e valaha is módom eljutni gépemmel abba az elérhetetlen birodalomba, amely a líbiai sivatag titkát rejtegeti? Ott is sziklahegyek és homokdűnék állják az utazó útját, de nem győztem el éppen olyan útszakaszt, amelyet szintén járhatatlannak tartottak. Lélekben magam előtt látom a mérhetetlen sivatag felületet, amely mindeddig minden vándor előle zárva maradt. És vonalat húzok ezen a felületen, egyeneset, mint amilyen a keréknyom az eréren, mint a szögmérő menti vonal a térképen, eltéveszthetetlent, és matematikai pontossággal kiszámítottat, amint azt az irányt a tahométer számadatai kívánják. Vajon lesz-e ebből a vonalból keréknyom, és vajon elvezete ez a nyom Zarzurába, az elveszett városba, amely olyan, mint egy fehér galamb? Ott is ugyanazok a csillagok ragyognak, mint a mi táborunk felett, és a holtán elfelejtett istenek templomának romjaira önti fényét. Valóság és álom vegyül össze a beszélgetésben, csodálatosan és titokzatosan, mint maga a sivatag, és most, amidőn búcsúzom sivatagi utazásom élményétől, elfog a vágy, amit csak azok ismernek, akik megtanulták érteni és szeretni a sivatagot.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. A hatodik részt hallották. Író Jaskó Bálint. Közreműködött Udvarias Anna, Tamási Zoltán. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@mtva.hu elektronikus posta címen.